Kedves kollégák, akkor lássunk hozzá. A fölsődéves hallgató társai készítenek egy ilyen az előadásokról egy ilyen videót, és azon a címen állítólag már ugye a kollega információi szerint elérhető az első három előadásnak az anyaga, tehát aki valamit vissza akar nézni, vagy valami nem sikerült lejegyzetelni, őt tájékozódni tud az ügyben. Jó. Fölhívnám még arra a figyelmet, hogy a honlapunkon, tehát a geometria tanszék honlapján fönt vannak segéd feladatok, tehát ilyen segítő feladatok minden témából, amit eddig vettünk, meg amit fogunk venni, tehát A1, A2-ből is, tehát most minket persze az A1 érdekel, gyakorló példákat onnan tetszenek találni. Jó? Egyéb kérdés fölmerült valami? Még itt a... Jó, akkor... Hát akkor csináljunk valamit. Hát a mai napi idézetünk legyen a következő. Az ember ugyan teheti azt, amit akar, de nem akarhatja. Azt, amit akar. Na jó, majd beszélünk erről. Kicsit el kell gondolkodni, mert itt lehet, hogy nem teljesen, de egy elég mély gondolat rejlik mögötten. Na, majd beszélünk róla közben. Egy picit mindenki elmorfondírozik rajta, hogy meddig terjed a szabad akarat fogalma. Manapság ugye különösen érdekes ez a dolog. Tehát abszolút értékben is. Ja, hogy ki mondta ezt, hogy kinek a... Hát volt egy... Ez egy filozófusnak a gondolata volt, Schopenhauernak hívták. De egy nagyon pessimista, nagyon borús gondolatokat, állandóan meg akart halni, meg egyéb gondolatai voltak. És hát ilyen pessimista filozófiája volt. Hát annak egy példáját látjuk itt is. Tehát időben őt a 18. század vége és 19. század közepe közti időszakra kell elképzelni. Tehát a magyar reformkor időszakára kell Schopenhauernak, biztos neve előjött már valahol. Na jó, majd beszélünk, csak nekem is össze kell szednem még a gondolataimat. De nézzük akkor addig darabig a matematikai részét a világnak. És ott hagytuk abba, hogy elkezdtük vizsgálgatni a függvényeknek a globális tulajdonságait, ezek pedig akkor a következők voltak, amit néztünk. Ugye egyelőre a paritást és a paritását vizsgáltuk meg a függvények. A következő definícióval folytatnánk. Az F, DF nyíl R. DF része R, X nyíl FX függvényt. Tehát most mindig így fogom megadni a függvényeket. Tehát ez egy valós számok, egy részhalmazát képezi a valós számok halmazára, vagy valós számok halmazába. Ugye ez egy valós részhalmaz, és ez a hozzárendelési szabály működik egy függvénynél. Tehát egy függvényt akkor tekintünk megadottnak, hogyha megadjuk neki a hozzárendelési szabályát, plusz megadjuk az értelmezési tartományát. Tehát nagyon fontos, hogy a függvény
ekkor teljes, ekkor tekintjük teljesnek.
Függvény periódikusnak mondjuk. Periódikusnak mondjuk, ha létezik valamilyen D, tehát létezik egzisztenciális kvantor, létezik egy D nem egyenlő nulla.
Tehát létezik valami D nem egyenlő nulla.
D eleme R, tehát egy valamilyen valós szám. Úgyhogy X plusz D és X minusz D is eleme a DF-nek, ha X eleme a DF-nek.
Tehát, hogyha tetszőleges elemet választom a értelmezési tartományából a függvénynek, akkor hozzáadva egy D-t, vagy kivonva ezt a D-számot, szintén egy értelmezési tartománybeli elemet kapok, és igaz még, na várjál, csak csinálok helyet neki, kicsit följebb, és teljesül,
hogy fx egyenlő fx plusz d egyenlő fx plusz d.
Hát, picit kell erről beszélni, hogy ez mit is jelent. Ugye hát ez, ismerünk periódikus függvényeket, például a színusz függvény, tangens függvény, a trigonometrikus függvények, tehát nagy részben ezek ilyenek, de igazából ez sok kérdés vett föl. Ugye miért? Arra tessék gondolni, hogy például a színusz függvénynél is, ha D periódusa, periódusa az F függvénynek, akkor a D periódusa az F függvénynek, akkor K-szor D is periódusa. Periódusa F függvénynek. Ugye tessék arra gondolni, hogyha a színusz függvénynek a 2π periódusa volt, akkor a 4π is periódusa, 6π is periódusa, és így tovább. Tehát igazából az, hogy most mit nevezünk periódusnak, az ebből a definícióból még nem derül ki. Tehát periódus lehet, ugye ez a, igen, azt nem írtam, még egy picit szétszórtan kezdtem a dolgot. Ezt a D-t a függvény periódusának nevezzük, az még ide kéne vigyezteni. Ezt még oda tetszenek tudni írni. D-t a függvény periódusának nevezzük. Elnézést, ezt tessék odaírni. Tehát, hogyha D periódus az F függvénynek, akkor K-szor D is periódus az F függvénynek, a K az tetszőleges egész szám lehet. Ugye? Tehát elvileg ezt mondhatjuk. Tehát ezek közül ki kéne választani legalább egyet, hogy konkrétan mit nevezünk periódusnak. Hát egy lehetséges módszer az, hogy azt mondjuk, hogy a legkisebb pozitív D-t nevezzük periódusnak. Tehát látjuk, hogy egy függvénynek, ha periódikus, akkor több periódusa lehet, ugye világos módon, de ezek közül egyet akarunk kiválasztani, hát akkor válasszuk ki a legkisebb pozitív D-t, és azt nevezzük periódusnak. Hát jó, azért még ez mindig problémákat vet föl. Megjegyzés, folytatás. Mert tessék arra gondolni, hogy mi van abban az esetben, hogyha van egy függvényem, ami úgy van értelmezve, hogy X
hogy a függvény értéke mondjuk 1, ha x irracionális, és 0, ha x racionális. Az összes valós számra értelmezett függvényről van szó. Ez a függvény ez úgy néz ki, ugye, hogy sok pontja van a x tengelyen, és sok pontja van a vele párhuzamos egyenes. Most tessék megnézni, hogy ennek a függvénynek milyen periódusai vannak. Veszek egy, azt mondom, hogy a D az legyen az 1,5. Például. Igaz az, hogy ez egy periódusa? Ha veszek egy racionális számot, hozzáadom a 1,5-öt, racionális szám lesz. Igaz? Mennyit fog fölvenni?
Szintén nullát.
Hogyha egy 1,5-öt hozzáadom egy irracionális számhoz, megint irracionális számot kapok, megint egyet fog fölvenni. Tehát akárhogy választok ki egy racionális számot, az periódusa lesz ennek a függvénynek, hiszen hozzáadva a megfelelő x értékekhez, ugyanaz a függvénybe fog elcsúszni a grafikonja, hogyha így szemléletesen akarom adni. Tehát minden D eleme Q, ugye a racionális, periódusa. Ugye? Most ezek közül válasszuk ki a legkisebb pozitív periódust. Hát nincs legkisebb racionális szám. Bármilyen racionális számnál találunk kisebb racionális számot. Hát ilyen szélsőséges esetekben nincs legkisebb pozitív periódus. Ugye? Tehát azért gondokat jelenthet ebben az esetben, hogy akkor most mi lesz a periódusa. Hát ilyen szélsőséges eseteket most félre rakjuk, ezekkel nem foglalkozunk, hanem azt mondjuk, hogy ha ki tudjuk választani a legkisebb pozitív periódust, akkor azt tekintjük periódusnak, ha nem, ezeket a függvényeket, ezeket külön fogjuk vizsgálni. És így szépen félretoltuk, hogy majd ez a szőnyeg alá söprési metódus, de azért ez látjuk, hogy szélsőséges esetben lehet vele probléma, de normál esetben azért ez megoldható, ez a kérdés. Oké. Na nézzük a monotonitás a következő. Definíció. Az F függvényt fx függvényt monoton növekedőnek nevezzük, ha minden egyes x1, x2 eleme df és x1 kisebb x2 esetén fx1 kisebb egyenlő, mint fx2. Hát ugye ez szemléletesen is nagyon, bárhogy választok egy x1 és x2-t, ugye a koordináta rendszeremből, akkor a hozzátartozó függvényértékek akárhogy is vannak kiválasztva, hogyha az x1 kisebb, mint az x2, akkor az fx1 és az fx2 között ez a reláció áll föl. Tehát, hogy akárhogy is választom az x1, x2-t, így a grafikonja az ilyen függvényeknek valamilyen növekvő, hagyományos értelemben növekvő típusú lesz. Itt tessék megnézni, hogy itt megengedtük az egyenlőséget. Ez azt jelenti, hogy ebben a függvényben megengedhetjük, hogy vannak benne vízszintes szakaszok is. Tehát a monoton növekedés az megengedi a függvényben, függvény grafikonjában valamilyen vízszintes szakasznak a létét is. Következő definíció. Az F függvény Fx függvény monoton csökkenőnek nevezzük. Monoton csökkenőnek nevezzük, ha, mikor, ha minden egyes x1, x2 eleme df esetén x1 kisebb x2-ből az következik, hogy fx1 nagyobb vagy egyenlő, mint az fx2. Tehát tök ugyanaz a definíció, ez az egyenlőtlenség fordul meg. Ez szemléletesen azt fogja jelenteni, hogy a függvény grafikonja, választok egy x1-nél nagyobb számot akárhogy, akkor a függvényértékek között ez a reláció fog fönnállni, hogy az fx2 kisebb vagy egyenlő lesz, mint az fx1. Szintén lehetnek benne csökkenő. Biztos a legtöbbjüknek ez már könnyökén jön ki, tehát, de azért összegyűjtjük ezeket, hogy biztosan legyünk a dolgunkban. Na. Megjegyzés. Ha itt elhagyjuk az egyenlőségeket, akkor azt mondjuk, hogy szigorúan monoton nő, vagy szigorúan monoton csökken. Ha egyenlőséget elhagyjuk, akkor szigorúan monoton növő, illetve csökkenő függvényről beszélünk. Ugye ez azt jelenti lényegében, hogy kizárjuk belőle a vízszintes szakaszokat, tehát akkor ez egy fokozatosan emelkedő vagy csökkenő függvényről van szó. Oké. Korlátosság. Az F df nyíl r df része r, tessék szólni, ha nem látnak, vagy sietek, majd ahogy lassan mondom, bármit, df része r x nyíl fx függvény korlátosnak nevezzük. Ha létezik valamilyen K korlát, valós korlát, úgyhogy az F, úgyhogy kiírom először szóval és utána jelekkel, úgyhogy a függvény értékkészlete a következő értékkészletére igaz a következő. Hogy az fx-nek az abszolút értéke az kisebb, mint k. Ez grafikusan mit jelent? Várjunk csak, hova írjuk, ide fogok még egy vázlatot csinálni. Hogyha ezt grafikusan el akarjuk képzelni egy picit, Ez azt jelenti, hogy a függvény az valahogy itt kószál, ugye a grafikonját meg tudjuk rajzolni, és akkor mondjuk a függvény korlátosnak, hogyha találok egy K értéket, az itt menjen le még negatívba is egy picit, hogy lehet, jobban el tudjuk képzelni. És a függvénynek a grafikonja egy K és mínusz K vonalak közé, ugye X-el párhuzamos vonalak közé beszorítható. Akkor mondjuk, hogy a függvény korlátos. Például a színusz függvény korlátos, mert tudjuk azt, hogy a legnagyobb és a legkisebb pontja az a mínusz egy és az egy, tehát beszorítható két korlát közé, úgymond. Ez rendben van, ugye? Tehát ezek. Na most megkülönböztetünk, itt is megjegyzést írok csak, tehát ez teljesen világos. Megjegyzést mondok. Értelmezhetünk nyilván fölülről korlátos függvényeket, meg alulról korlátos függvényeket. Ugye, tehát hogyha csak azt kötöm ki, hogy fölülről legyen korlátos, vagy alulról, értelemszerűen módosul a függvény. Lehet értelmezni. Lehet értelmezni alulról és felülről korlátos függvényeket. Tehát, hogy külön csak felülről korlátos vagy külön. Igenis, valamit?
Amikor nagyon korlát egyszerűen meg az egyenlőséget.
Hát nem kell megengedni, tehát itt most csak a korlátosságot. Hogyha van egy korlátja egy függvénynek, például a színusz függvénynek, annak például ugye a ugye mínusz egy és egy között van a értékkészlete beszorítva ebbe a határba. Most bármilyen mondjuk a mínusz kettő és a kettő is egy korlátot ad neki. Tehát itt most a definíció csak azt mondja ki, hogy létezik egy olyan korlát, ami közé ő beszorul. Azt, hogy melyik az a korlát, aminél kisebb intervallumban nem szoríthatóbb, ez egy külön kérdés lehet. Itt most csak a korlátosságnak a létét néztük meg. Na most az eddigi haladásunkra azt lehet mondani, amit eddig csináltunk, hogy rohadt lassan csináltuk. Na, erre tetszik ismerni az alapviccet, ugye amikor a nyuszi meg a teknős béka haladnak. Ugye mennek. Hát a nyuszi sürgeti a teknős béka. Teknős, gyere már, hát nem érünk soha oda. A teknős megy a maga tempójába. De teknős, gyere már, hát soha nem érünk oda. Teknős lassan megszólal, szokásos, békés, csöndes hangja. Én csak annak örülök, hogy ilyen lassan megyünk. Nyuszi, hát már tajtékzik. Hát mi örülsz neki? Hát mert rossz irányba megyünk. Na hát, remélem, hogy még azért nem megyünk rossz irányba. Viszont ez a most következő fogalom, ez egy nagyon lényeges fogalom ebben a témakörben. És ezzel áttérünk a függvénynek a lokális tulajdonságára. Tehát eddig amikről itt beszéltünk, ezek a definíciók, meg ezek az egész függvénynek a globális elhelyezkedését, globális mozgását próbálták leírni, amelyek most következnek, a függvénynél, amelyek most következnek, ezek mindig egy-egy ponthoz kapcsolódóan, egy-egy lokális, tehát egy egész kis intervallumra vonatkoztatva írják le a függvénynek a viselkedését. Na nézzük meg, nagyon lényeges definíció lesz, tehát tényleg alapvető, az egész analízis szempontjából nagyon alapvető definíció. Legyen F egy szokásos függvény. Tehát egy szokásos módon megadott valós függvény valamilyen. Azt mondjuk, hogy az F függvény folytonos az A pontban ha hát eleve kikötjük, hogy az A, hogy az ha a függvény értelmezve van A-ban és annak egy környezetében, valamint, és akkor most jön a fekete neves, minden egyes epsilon eleme R pluszhoz létezik valamilyen delta epsilontól függő, szintén R plusz beli szám, úgyhogy ha az X-nek az A-tól való eltérése kisebb, mint ez a delta epsilon, akkor az fx-nek az fa-tól való eltérése már kisebb lesz, mint epsilon. Mindjárt fölemelem egy kicsit, azt beszélünk róla, hogy mit is jelent ez az egész. A sok epsilon meg delta, ez most lehet, hogy szíven ütött sok ember, de az nem kell tőle megijedni. Ez az egész krix-krax, még közben letetszenek írni, ez az egész definíció egyrészt alapvető, másrészt nagyon egyszerű fogalmat megjegyzés. Mit jelent ez szemléletesen? Szemléletesen ez azt próbálja leírni egy függvény esetében, hogyha én a függvény grafikonját le akarom rajzolni, akkor hogy tudom, mikor tudom azt egy folytonos vonallal lerajzolni? Tehát szemléletesen a folytonosság fogalma azt jelenti, hogy egy adott pontban, itt van az A adott pont, és a környezetében a vonalat, ami a függvény grafikonját jellemzi vagy mutatja, az ott annak a pontnak a környezetében az egy folytonos kis vonalka. Ez a definíció csak a pontban és annak egy pici környezetében lévő viselkedést írja le. Most azt, hogy az egész függvény hogy viselkedik, az ebből a fogalomból nem következik. Ez mindig csak a pontnak és egy pici környezetét való viselkedésre utal. De formalite azt írja le, hogy a függvény grafikonja egy folytonos vonallal lerajzolható lesz. Hát tessék egy picit abba belegondolni, hogy ha most csak nem látják a definíciót, hogy írnák ezt le matematikai nyelven. Tehát arra tessék gondolni, hogy ez tényleg nem azért lett így leírva, hogy nehezebb legyen a vizsgára megtanulnunk, hanem ennek tényleg egyszerűen a leírási technikája az nem olyan egyszerű. Na nézzük meg, hogy ez mit jelent. Tehát például próbálok egy rajzot csinálni, ami talán segít a tájékozódásban. Itt egy függvényünk, itt ez az A pont. Ez az fx függvénynek a grafikonja. Ez az fx függvény grafikonja. Most tessék a következőt nézni. Itt van az fx érték, vagy FA érték, ez az FA. Megadok egy tetszőleges epsilont. Tehát itt próbálom nézni a definíciót. Egy tetszőleges epsilont választok, ez azt fogja jelenteni, hogy itt az FA-nak választom egy tetszőleges epsilon sugarú környezetét. Amit majd itt fogok látni, ez az fx minus fa kisebb epsilon, ez azt jelenti, hogy itt benne vagyunk ebben az intervallban, a pirosban. És megnézem, hogy ha ezt levetítem az ára, ezt a hozzátartozó intervallumot, ugye hát ilyen formalite, megnézem, hogy ezen pontokhoz milyen x érték tartozik, és azt teszem, hogy egy olyan deltát választok az A környezetében, ami ebben az intervallumban már benne van, akkor a hozzátartozó függvényértékek már belekerülnek itt az epsilon sugarú környezetbe. Hogyha ezt bármilyen epsilon esetén meg tudom tenni, akkor azt mondom, hogy ebben a pontban a függvény grafikonja egy folytonos vonallal ábrázolható. Ugye, tehát valahogy így lehet elképzelni ezt egy kicsit, talán ezt a dolgot. Rendben van ez? Hogy bármilyen közel megyek itt, ahhoz találok itt egy intervallumot, hogyha azon belül mozgok, akkor a hozzátartozó függvényértékek már az itteni akármilyen pici epsilonba már beleesnek. És hogyha ez mindig igaz, akkor ez egy folytonos lesz. Jó, na nézzük csak egy konkrét függvénynél. Mondjuk az y egyenlő x, tehát az fx egyenlő x, x eleme r függvényt, hogyha nézzük, ez minden x0 eleme r-ben folytonos. Miért is igaz ez? Nézzük csak meg, hogy miért igaz. Kiválasztok egy tetszőleges x0-t, hozzátartozó érték fx0, megadom neki egy környezetét, akármilyen epsilon sugarú környezetet adok meg, milyen környezetet választhatok neki itt az X tengelyen? Mondjad hangosan csak. Ugyanezt az epsilont választhatunk környezetnek, mert tessék nézni, ugye ez most pont egy 45 fokos egyenes. Ez azt jelenti, hogy a delta epsilontól függő deltát ugyanakkorának választom, hiszen ezen belül megyek, akkor itt is belül leszek. Ugye? Tehát a delta epsilon egyenlő epsilon jó választás. Vagy annál kisebbet választok, akkor is jó. És ez bármilyen epsilonra elmondhatom, tehát folytonos lesz bármelyik pont. És ugyanígy meg lehetne nézni, hogy az x négyzetfüggvény minden pontjában folytonos, és így tovább. Tehát ugyanezzel a gondolatmenettel definíció szerint beláthatnánk nagyon sok függvényről, hogy az egy folytonos függvény. Na most, jó, rendben van. Nézzük a következő definíciót, ami ehhez nagyon szorosan kapcsolódik. Definíció. Legyen F szokásos függvény. DF része R, x-nél fx függvény, értelmezve az A pont egy környezetében, esetleg A pontban nem. Tehát ugye az előző definícióval ellentétben, ahol megköveteltük azt, hogy a függvény legyen értelmezve az A pontban és egy környezetében, itt csak annyit követelünk meg, hogy az A pont egy környezetében legyen értelmezve. Azt, hogy az A pontban nem, az lehet, hogy értelmezve van, lehet, hogy nem, de nem lényeges. Jó, esetleg A pont. Azt mondjuk, hogy az F függvény határértéke a kis A-ban nagy A, ha, tehát ezek a kis A és a nagy A is valós számok, tehát azt azért jegyezzük meg, a kis A és a nagy A azok. Tehát itt ezek nem lehetnek, egyenlőre nem lehetnek a végtelen szimbólummal jelzett számok, azokra majd külön definíciók fognak vonatkozni. Ezek most véges értékek, tehát kis A-ban nagy A, ha megint jönnek az epsilonok, minden egyes epsilon eleme R pluszhoz találok, létezik egy olyan epsilontól függő delta, szintén R plusz, úgyhogy ha az X-nek az A-tól való eltérése nagyobb, mint nulla és kisebb, mint delta epsilon, ki kell kötni, hogy nagyobb, mint nulla, hiszen az A nem biztos, hogy benne van az értelmezési tartományban, akkor az fx minusz a távolsága már kisebb lesz, mint epsilon. Tehát ez a határértéknek a definíciója. Nézzük csak meg egy picit szemléletesebben. Tehát tessék elképzelni egy függvényt, első körben, ami értelmezve van egy A pontnak egy környezetében, de esetleg az A-ban nem. Tehát itt lehet, hogy üres karika van. Ugye a függvény grafikonját, ahol nincs értelmezve, ott kivágjuk egy ilyen kis üres karikát. És ugyanazt a rajzot kéne elkészítenem, mint az előbb, hogy egy pillanatra hozok színest. Itt ebben a függvénynek az értékénél átvesz föl, hogyha én akárhogy kijelölöm ennek egy epsilon sugarú környezetét, megnézem ahhoz, mi tartozik itt lent, bármilyen epsilonhoz, és utána választok itt egy deltát, ami ebben a tartományban belül van, és ilyet mindig tudok találni, akkor a hozzátartozó függvényérték már beleesnek ebbe az epsilon sugarú körbe. Ha bármely epsilonhoz mindig találok ilyen deltát, akkor azt mondom, hogy a határértéke ennek a függvénynek ebben a pontban éppen ez a A érték. Ugye? Ez így nagyon hasonló, és majd mindjárt ezt kicsit fogjuk látni a következő kis tételen, hogy ez nagyon szoros kapcsolatban áll a folytonossággal. És majd még ezt körüljárjuk egy kicsit jobban, de talán ez mutatja ezt a fogalmat. Ugye? Nem tudom, hogy látszik-e a... Na jó. Jó. Kérem szépen, jelölés. Ezt nem mondtuk még el. Jelölés... Limes x tart A, fx egyenlő nagy A. Határértéke, limesze az fx függvénynek nagy A, hogyha az x tart az A.
Igen, tehát így lehetne ezt egy picit jellemezni ezt a dolgot. Jó, egy picit emészszük ezt, és lépjünk egy picit tovább, aztán majd még visszatérek erre a dologra. Ez a definíció fog rávilágítani arra, hogy mi a kapcsolat a kettő között. Tehát a határérték és a folytonosság közötti kapcsolatot ez fogja bemutatni nekünk. DF része R. FX függvényt, hogyha tekintünk. Na, mindjárt mesélek valamit, mert már látom, hogy tetszenek elkalandozni. De azért ezt még fölírom ezt a tételt. Tehát legyen a DF, R, DF része R típusú függvényünk. Értelmezve az A pontban és annak egy környezetében. Az F függvény akkor és csak akkor folytonos A-ban, ha, ki tudná ezt nekem befejezni ezt a gondolatot, tehát az F függvény akkor és csak akkor folytonos A-ban, hogyha, pontosan. Azt mondja a kisasszony, hogy a A-ban vett határértéke megegyezik a helyettesítési értékkel. Ezt a rajzot, ha tetszik nézni, ez ugyanazt jelenti, hogy ezt a lukat itt betömöm. Ugye? Tehát ez a luk itt zárul. Ha limes fx x tart A egyenlő az f-fával. Ugye hát ez a definíció szerint a bizonyítás, tehát bizonyítás definíció szerint. Oké. Na, akkor ez így rendben van. Majd erre még egy picit vissza fogok térni, mert ezeknek a határérték meg szakadási helyek osztályozására még visszatérek. Csak úgy gondoltam, hogy azt később tárgyaljuk egy picit. Amivel folytatnánk, ez a következő. Legyen ez a következő tétel. Legyenek, ja, azt ígértem, mesélek valamit, csak közben elgondolkodtam. Ugye arra tessenek kicsit gondolni, hogy ennek ugye ennek az egész analízisnek a felépítését csinálgatjuk. És meg kellett próbálni, ugye ennek a, ugye ez egy folyamat volt, ahogy a fizika megkívánta azt, hogy egyre több fogalmat tudjanak matematikailag leírni. Ugye hát ez elkezdődött aztán ugye Newton-Leibniz időszakával főleg, ugye amikor a differenciál számítás behozták, és akkor ez az egész rendszer ugye a 19. századra fölépült, Weierstrass, Bolzano nevével fémjelezett ez a
ez az egész rendszer, és hát itt tartunk, hogy ezeket a fogalmakat próbáljuk aztán most lefordítani ugye itt a mi nyelvünkre, és hát ilyen módon lehetett például a folytonosságot, ugye a grafikonnak a folytonosságát jellemezni, aztán a határértéket megfogalmazni. Hát ugye Bolzano és Weierstrassról nagyon érdekes picit az életüket, hogyha fölidézzük. Ugye Bolzano, maguk szerint az, hova tegyük Bolzanónak az életét? Mondjuk honnan, milyen nemzetiségű lehetett például? Ugye hát van ilyen város Olaszországban, hogy Bolzano. De az az érdekes, hogy Bolzano még véletlenül se olasz volt, ő egy cseh teológus volt, ugye egészen furcsa módon, és a következőt érdemes róla tudni, hogy hát az egyház eretneknek nyilvánította, és hát ilyen módon véletlenül se adta ki a munkáit, ugye, és így a kollega állandóan csak az asztalfióknak dolgozott. Aztán meg is, hát valamit azért ki tudott adni életében, de nem sokat ugye emiatt, és jóval halála után megtalálták ezeket az iratokat. És lényegében ugye Weierstrasstól függetlenül ő kidolgozta ennek az egész elméletnek a részleteit, ennek az analízis fölépítésének. De hát ugye erről senki nem tudott, vagy hát csak viszonylag kevesen. És hát halála után ugye vették be őt is a körbe, és utána azért szokták a sokszor Bolzano és Weierstrass tételének nevezni, majd a későbbi fogunk tárgyalni nem sokára egy ilyeneket a tételeket. Tehát ami az érdekes, hogy több, ugye a korok megérlelik a bizonyos, a szükségletek megérlelik azt, hogy a bizonyos dolgokat ki tudnak termelni, ki tudnak gondolni emberek, és ezek sokszor párhuzamosan történnek, és hát így alakult ki ennek az egésznek a felépítése is aztán a 19. század folyamán. Hát sok érdekes dolog van, és mondom, ezeket mindig emlékezünk rájuk úgy, hogy valamit hozzátettek a dologhoz, és ezt ajánlom mindenkinek, hogy próbáljon ezek a kollégákhoz csatlakozni, hogy valami maradandót alkossunk itt a Földön, ami nem egyszerű dolog, tehát csak ezért érdemes bármihez is hozzáfogni. Na ezzel még egy történetet most már belekezdtem ebbe a dologba. A következő történet, van egy falu, és van egy hegye. Ugye, tehát a történet úgy szólt, és jöttek a földmérők, és azt mondták, hogy hát ez a hegy, ez kicsi, és nem fog fölkerülni a térképre. Mert kicsi a domb, hát ezt nem is jelölik, olyan pici. Csak nem tudom, mit tudom én, 1000 láb után fogják fölrakni a térképre. És erre mit csinált a falu népe? Hát nekiálltak, mindenhonnan kiásták a földet, és fölvitték a hegy tetejére, hogy elérje azt a bizonyos magasságot, hogy kilátszódjon a térképből, hogy valamit maradjon, látszódjon abból a kis, teljesen jelentéktelen kis faluból. Tehát, hogy mondjam, tehát mindenkinek megvan a lehetősége az, hogy olyat tesz le az asztalra, ami már kilátszik, aminek valami kis teteje van, aminek van valami lényeg, rákerül a térképre. És ez lehet, hogy az életében nem is látszik, ahogy Bolzanónál is láttuk, vagy... De mindenképpen ezen érdemes munkálkodni. Tehát valahogy ezt helyezzük az életünkben előre valamilyen módon. Na, eleget adogtam most már össze-vissza. Csak ezt akartam ezzel kapcsolatban elmondani. Na, legyenek F DF nyíl R DF része R X nyíl FX illetve a G DF nyíl R DG nyíl R DG része R X nyíl GX függvények értelmezve az A pont egy környezetében esetleg A-ban nem. És hogyha igaz az, hogy limes x start A, fx egyenlő nagy A, és no, tehát e kivételével a többi igaz, tehát legyen az f függvény nyek értelmezve a pont környezetében esetleg az A-ban nem. És limes fx egyenlő nagy A, és limes fx egyenlő nagy B, x start A esetén, ebből következik, hogy az A egyenlő B. Tehát egy függvénynek egy adott helyen csak egyféle határértéke lehet. Csak egyféle határértéke lehet. Bizonyítsuk ezt be. Nézzük meg. A bizonyítás az nagyon egyszerűen fog zajlani. Legyenek A és B határértékek. Tegyük fel, hogy ezek, tegyük fel indirekt, hogy ezek különbözőek. Tegyük fel, hogy ezek különbözőek. És válasszunk egy olyan epsilont, amely epsilonok már nem metszenek egymásba, tehát legyen az epsilon egyenlő, mondjuk ebben az elrendezésben, ugye B minusz A per 4 mondjuk. Legyen abszolút értékben, akkor mindegy, hogy melyik a nagyobb. Tehát legyen az epsilon az B minusz A per 4. Ilyenkor, ha vesszük az epsilon sugarú környezetét az A-nak és a B-nek, akkor látszik, hogy ezek diszjunkt halmazok. Hogyha választunk, ugye itt volt az A-érték, mondjuk ez az A-érték, akkor mit mondott ki a függvény határértékének definíciója? Hogyha bármilyen ilyen epsilon környezetben, lényegében a pont környezetében benne kell lenni a függvénynek végtelen sok elemének, úgymond. Tehát a függvény ezen pont környezetében kell, hogy mutatok egy másik, nem akarok ebbe belerajzolni. Ugye itt volt egy határérték, az azt jelentette, hogy az epsilon sugarú környezetben benne kell, hogy elhelyezkedjenek ezek a dolgok. Ugye? Tehát ebben az epsilon sugarú környezetben. Na most. Hát akkor a függvénynek ezen pontnak egy környezetébe is benne kell, epsilon sugarú környezetébe is benne kéne lenni a függvény elemeinek, meg ezen pont epsilon sugarú környezetébe is benne kéne lenni. Ez nyilván nem fordulhat elő egyszerre. Ebből következik, hogy csak az A egyenlő B lehetséges. Nem tudom, hogy ez érthető volt ez a része. Nem? Na akkor nézzük meg akkor egy másiknál. Tehát tessék elképzelni, hogy akkor ebbe belerajzolok, jön a függvény, valahogy jön a függvény, tegyük fel, hogy itt a határértéke ez a pont. Ugye? Tehát itt ugye ennek a... Az azt jelenti, hogy az A pontnak van valami delta környezete, hogy a függvény értéknek bele kell esnie aztán, ugye egy delta környezet esetén, ezen epsilon környezetbe. De tegyük fel, hogy ez az A és a B különböztek. Akkor valahogy a függvénynek ezen pontnak egy környezetébe is bele kéne esni, de most ide. Ugye, hogyha az A és a B különbözők lennének. De hát ez nyilván nem különbözhet, nem fordulhat először. A függvénynek egy adott pontjában ebbe a környezetbe és ebbe a környezetbe nem eshet bele egyszerre a függvényének mindegy pont. Tehát így nem fordulhat elő, ezért A egyenlő B lehetséges csak. Ez ugyanannak az analógiája, mint hogyha egy sorozatnak csak egy határértéke lehet. Ugye, ahogy ezt vizsgáltuk ott is. Hát jó, na nézzük a következőt. Legyen adva egy szokásos függvény, és a következőt tesszük fel. Értelmezve, legyen az F függvény értelmezve, az A pont egy jobboldali környezetében, esetleg A-ban nem. Azt mondjuk, hogy az A-nak, az F-nek az A-ban a jobb oldali határértéke mondjuk valamilyen nagy A, ha, és akkor most jön a szokásos epsilonozás, minden epsilon eleme R pluszhoz létezik valamilyen delta epsilontól függő pozitív valós szám, úgyhogy itt már nem látszik, hogyha ide írok, igaz? Tehát akkor itt folytatom. Úgyhogy ha x minusz a nagyobb, mint nulla, kisebb, mint delta epsilon, akkor az fx minusz a távolsága már kisebb, mint epsilon. Szinte ugyanaz a definíció, mint a sima határértéknél, kivéve ezt. Ugye, mert ott mi szerepelt? Abszolút érték szerepelt, most viszont csak x minusz a szerepel. Ez azt jelenti, mutatom, hogy most hogy most igazából minket csak ez a jobboldali epsilon, jobboldali delta sugarú környezet érdekel, hiszen csak a jobboldali helyzetét vizsgálom a függvénynek, a jobboldali viselkedését vizsgálom a függvénynek, és azért van az, hogy x minusz a-nál nem kell abszolút érték, mert x minusz a, akkor az egy pozitív érték adódik ennek a függvénynek. És akkor itt a határérték lesz a bizonyos a. Azt mondjuk, hogy az f-nek az a-ban a jobboldali határértéke nagy a, ha bármely epsilonhoz létezik egy delta, hogy ezek az egyenlőtlenségek teljesülnek, akkor a jobboldali határértéke. Hát jó, mindjárt mutatok egy példát. Baloldali határérték az tök ugyanez, csak értelemszerűen a másik oldalra írjuk fel. Mindjárt megjegyzésképpen azért ezt fölírom. Megjegyzés. Baloldali határértékre hasonlóan felírható. Nézzünk egy példát. Legyen az fx függvény az úgynevezett signum x. Az azt jelenti, hogy 1, ha x nagyobb, mint 0, 0, ha x egyenlő, mint 0, és mínusz 1, ha x kisebb, mint 0. Tehát ez egy ilyen típusú függvényt, ezt hívják signum, vagy előjel függvénynek. És meg akarjuk vizsgálni ezt a függvényt, hogy ennek a baloldali, jobboldali határértéke micsoda. Tehát nézzük sorba. Egyáltalán, hogyha meg akarjuk vizsgálni x tart nulla esetén, a signum x értékét, hogyha általános határértéket akarok vizsgálni, akkor ennek a határértéke nyilván nem létezik. Ugye miért nem létezik? Miért nem létezik a határértéke? Próbáljuk megérteni egy pillanatra. Ugye ez így néz ki, ez a függvény. Ugye, tehát nulla az origó, és így tovább, itt mínusz egyet vesz föl, itt egyet vesz föl. Na most tessék megnézni a következőt, hogy nullában a határértéke, hát nullában ugye nullát vesz föl a függvény, de hát hogyha a baloldali határértéket nézem, akkor a távolság az 1, ugye itt pedig megint 1. Tehát nullában biztosan nem lehet a határértéke 0, nullában nincs ott. De! Hogyha megnézzük a baloldali és jobboldali határértékét, egy jelölést is bevezetek itt. Ha jobboldali határértéket úgy fogjuk jelölni, hogy 0 plusz 0, vagyis hát ugye most éppen a nullához tart ennél az esetnél, de majd általánosan is felírom, a signum x az mennyi lesz, hogyha jobbról közelítek, ha jobbról közelítem ezt az értéket, akkor ez a határérték itt mihez fog tartani ez a függvény? Hát plusz 1-hez. Ez a jobboldali határérték. És ugyanígy a baloldali, 0 minusz 0, a signum x-nél, az pedig mínusz 1 lesz. Ugye, mert hogyha ezen a részről nézem, akkor pedig mínusz 1-hez tart ez a függvény határérték. Nem tudom, hogy ez így követhető volt, ez a dolog. Na most, ez pedig a baloldali határérték. A következőt, ha nézzük, következő tételt, hogyha nézzük. Egy függvénynek létezik határértéke egy adott pontban, hogyha léteznek jobb és baloldali határértékek, és ezek megegyeznek egymással. Ugye, tehát ezt a dolgot össze lehet foglalni, különböző oldali határértékek és az adott pontbeli határérték közötti kapcsolatot ezzel a tétellel meg lehet fogalmazni. Na nézzük meg, fogalmazzuk meg pontosan. Legyen egy F függvény DF nyíl R, DF nyíl R, DF része R, X nyíl FX, értelmezve az A pont egy környezetében, esetleg A-ban nem. Nem. Az F-nek A-ban akkor és csak akkor létezik határértéke, ha léteznek a jobb és baloldali határértékek, és azok megegyeznek. Ugye, tehát a bizonyítása meg definíció szerint megy. Mert hogyha megnézzük a definícióját ennek, ez éppen a jobboldali környezetre mondja ki azt a definíciónak a megfelelő részét. A baloldali határérték meg éppen a másik, ugye az éppen az A-X-re mondja ki ugyanazt, és akkor az együtt meg az abszolút értéket hozza ki. Tehát visszaadja az eredeti definícióját a határértéknek. Jó? Na, kollégák, haladunk csak lassan, ahogy ezt néztük. Legyen F X-nél FX függvény, értelmezve A egy környezetében, esetleg A-ban nem. Hát ez a szokásos kezdet. Azt mondjuk, hogy F-nek A-ban plusz végtelen a határértéke, ha, és akkor a következő, minden egyes K eleme R-hez létezik valami delta K-tól függő pozitív valós szám, úgyhogy x mínusz a távolsága nagyobb nulla, kisebb, mint ez a delta k, akkor az fx értéke már nagyobb lesz, mint ez a k. Mit is jelent ez? Nézzük csak meg. Itt van ez az a érték. Rajzolok valami ilyesmi függvényt, ami ezt... Ugye? Tessék elképzelni valami ilyen helyzetet, hogy a függvény egy a-nál megy föl valamilyen, úgy mondják, aszimptotikusan simul ehhez az egyeneshez, és megadok egy tetszőleges k-t. Hogyha ez a k-hoz hozzá tudok rendelni egy, az a-nak egy delta sugarú környezetét, hogyha azon belül vagyok, akkor már k fölé kerülök, a k érték fölé kerülök, és ezt minden k-ra meg tudnám csinálni, akkor azt mondom, hogy ez a végtelenhez tart. Ugye? Tehát még egyszer, tehát a k-t akárhogy választom, ahhoz, ha találok egy olyan delta sugarú k-tól függő delta sugarú környezetet, hogyha azon belül vagyok, akkor már fölé megyek ennek a k értéknek, és ezt bármely k-ra meg tudom csinálni, akkor azt mondom, hogy a végtelenhez tart. Rendben van így? Na most, hogyha egy példát akarunk mondani, akkor nézzük meg, hogy egy ehhez hasonló függvényt, hogyha akarok ábrázolni, az legyen, az fx egyenlő 1 per x négyzet függvény, mert az nagyon hasonló lesz ehhez. A df az r, kivéve a nullát. Ugye? És ennek a grafikonja az teljesen hasonlóan néz ki, mint amit ott rajzoltunk. Ez valami ilyesmi. A függvénye szimmetrikus akar lenni az XY tengelyre, páros függvény, és nézzük meg a következőt, megadok egy k-t. Nézzük meg, hogy hozzá milyen deltát tudok én választani. Konkrétan ki is lehet számolni. Tehát azt mondod, hogy az 1 per x négyzet, az mikor lesz nagyobb, mint k? Ugye, tehát egy akármilyen k-t, milyen x-et kell választanom, hogy az nagyobb legyen, mint ez a bizonyos k. Hát ugye át lehet rendezni ezt az egyenlőtlenséget, akkor azt kapom, hogy az 1 per k az nagyobb, mint az x négyzet. Ugye ennek az átrendezése után kapta. Utána azt mondom, hogy itt gyököt vonok, vigyázva ugye az egyenlőtlenség dolgaira, akkor azt kapom, hogy 1 per gyök k az x abszolút érték kisebb legyen, mint 1 per gyök k. Ugye, x négyzetből gyököt vonok, akkor x abszolút érték lesz. Tehát, persze az x az nem egyenlő nulla, hiszen az ki volt véve az értelmezési tartományból. Tehát x abszolút érték kisebb 1 per gyök k-nál kisebb deltát választok, akkor ez már teljesülni fog. Ugye? Tehát akkor a delta k az bármilyen kisebb, mint 1 per gyök k érték lehet. És hogyha ilyen deltát választok, ekkora értékű deltát, vagy ennél kisebb deltát, akkor már a függvény érték e fölé fog húzódni. Rendben van? Jó, na megyünk picit tovább. Hasonlóan megjegyzés. Jaj, megjegyzés, kollégák. Legyen a következő. Hasonlóan definiálható a mínusz végtelenhez tartás. Ugye, mi lenne a különbség ebben az esetben, hogy a mínusz végtelenhez tartásnál? Definíció miben különbözne? Egyetlen egy dologban, hogy akkor az fx az bármely k-nál kisebb. Tehát a reláció jel megfordul. Ugye, tehát ezt jegyezzük meg. Oké. Na, a következő definíciónk az a végtelenhez tartás. Végtelenben egy konkrét értékhez tartás. Mindjárt befejeződnek a definíciók sora, aztán legyen az F függvény, most egy picit eltérően értelmezzük az F függvényt, mint eddig. Hát legyen valahogy úgy megadva, hogy valami A-tól végtelenig tartó intervallumon legyen értelmezve ez a függvény. Tehát még egyszer, ez azt jelenti, hogy egy A-tól végtelenig tartó intervallumon értelmezett F függvényről van szó. Tehát A végtelen. Azt mondjuk, hogy az F függvénynek a határértéke a végtelenben, a plusz végtelenben, mondjuk nagy A, valamilyen valós szám, ha minden epsilon eleme R pluszhoz létezik valamilyen, egy rajzon mutatom meg, hogy tessék látni a lényegét a dolognak. Itt van a grafikon. Itt van az A érték, és van egy függvényem, ami valahogy egyre közelíti ezt az A értéket. Ugye ez az fx-nek a grafikonja, valahogy így, mint egy kígyó, rátekeredik erre a egyenesre. És megadok egy tetszőleges epsilon, akkor ezen epsilonhoz találok valamilyen xk értéket, tehát valamilyen értéket, amikor, ha annál nagyobb x-eket választok, akkor már ezen epsilon sugarú tartományban benne van a függvénynek a grafikon. Tehát akkor a következőt írjuk. Ha minden epsilon R pluszhoz létezik valamilyen k-tól függő x valós érték, hát felteszem, hogy persze, hogy ez az xk, ez már eleme az értelmezési tartománynak, tehát ugye ennek a tartománynak. Úgyhogy ha x nagyobb, mint xk, akkor az fx minusz a távolsága már kisebb, mint epsilon. Tehát ezt mondja ki ez a definíció, hogy bármely epsilonhoz találok egy ilyen k-t, hogyha annál nagyobb x-et veszek, akkor a függvény már ezen tartományba belül helyezkedik el. Hát jó, nem tudom, hogy ez rendben van, ez a definíció. És hasonlóan, megjegyzésképpen mondom, hasonlóan lehet mínusz végtelenben való határértéket definiálni. Mínusz végtelenben való határértéket. Na, kollégák, akkor innen fogjuk folytatni, és elnézést a mai indisponáltságomért, de majd biztos lesz jobb is a dolog. Köszönöm a figyelmüket!